nagyon tudunk ragaszkodni a nem jó dolgokhoz is, mert nagyon tudunk idealizálni, de tudjuk idealizálni a már ismert dolgokat magunk körül, akkor is, hogyha azok már nem működőképesek, és kapaszkodunk apróbb részletekbe, amik valamennyire még működnek ebben a káoszban, amit teremtettünk magunknak, és mivel nagyon ijesztő az ismeretlen, ezért inkább maradok a káoszban, mert azt legalább már ismerem. Szóval ez csak úgy működhet, hogy annak ellenére, hogy nem akarod, és félsz, mégis megléped, elengeded, elhagyod. És ez egyetlen pillanat, csak egyetlen pillanatig kell bátornak lenni.
Sziasztok, Hanna vagyok.
Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast.
Itt vagyunk egy újabb epizóddal, és egy olyan vendéget hoztunk most el nektek, akit nagyon sokan kértetek újra, mert hogy vele már volt egy beszélgetésünk, amit nagyon-nagyon szeretetek, és amit mi is nagyon-nagyon szerettünk. Nem csak a beszélgetést, hanem azt a nőt is, akivel a most következő interjún készült. Ő nem más, mint Wataki Nowell, aki szerintem, akivel kapcsolatban az előző epizódnak a felépítése során is elmondtam, hogy olyan ő nekem, mint egy soul sister. Tudjátok, amikor érztek valakivel kapcsolatban, hogy testvéretek, nagyon különleges energiák által vagyunk összekapcsolódva, és én azt gondoltam fontosnak elmondani most, hogy Nowellnek a személye olyan elképesztően tiszta, olyan végtelen szeretet és bölcsesség árad belőle, ami azt fogja lehetővé tenni most minden hallgatónk számára, hogy nem csak, én hiszem, hogy nem csak az információkkal lesztek gazdagabbak, és azokkal a gyakorlati lépésekkel és praktikákkal, amiről egyébként fogunk beszélgetni, onnantól kezdve, hogy hogyan tudjuk megteremteni a nyugalmi állapotot, hogy mit csinálunk, amikor kibillenünk, és amikor egy nehezebb élethelyzetünk van, hogy hogyan tudunk önmagunkkal kapcsolódni, hogy hogyan tudjuk a feminin energiánkat a felszínre hozni, az istennői energiánkat megélni. Beszélgetünk arról is, hogy hogyan tudjuk tisztelni a testünket, vagy hogyan tudjuk meghallani az intuíciónk hangját. Szóval nem csak ezeket az információkat fogjátok tudni magatokkal vinni, hanem én azt gondolom, hogy fel lesztek töltve egy nagyon-nagyon különleges energiával is, ami által tényleg meg fog érkezni az hozzátok, aminek ebből az epizódból meg kell érkeznie. Novellel kapcsolatban egyébként, amit még kiemelnék, és a többit úgy is meg fogjátok tudni az epizódból, az a fajta tapasztalat, és az a fajta integrált tapasztalat, amivel ő rendelkezik. Azoknak az embereknek az egyike, akik valóban járják az utat, és valóban tapasztalat útján beszélnek dolgokról. És én szeretném, hogyha ő most egy példaként szolgálna mindannyiótok számára, hogy ha elindulsz az önmagad megismerése útján, az önmagadhoz és valami nagyobb erő, ez a benned lévő forrás, az autentikus énedhez való kapcsolódás útján, és rajta maradsz, és mész előre, és teszed az egyik lábadat a másik után, akkor egy olyan integrált, olyan kiegyensúlyozott és végtelen szeretet energiával feltöltött ember, nagybetűs ember leszel, mint amilyen számunkra Nowell is. Úgyhogy fogadjátok szeretettel az epizódot, és kezdjük is a beszélgetést. Nowell, hatalmas szeretettel köszöntünk a The Butterfly Effect Podcastban. Újra! Nem sok visszatérő vendégünk van amúgy, ezen most gondolkoztam, mielőtt elkezdtük a felvételt, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy itt vagy velünk, és nem véletlenül szerettünk volna veled egy második epizódot csinálni. Kezdjétek el, hogy amikor most készültem az epizódra, akkor eszembe jutott ez a mondás, ami szerintem már azért elég sokak fejében ott van, tudjátok, van egy ilyen mondat, hogy az energia nem hazudik. És hogyha van valami, ami igaz, meg igazi, amit nem lehet takargatni, vagy tudjátok így megmásítani, az az energia. És hogy nekem, meg nekünk, te ezt a tiszta energiát testesíted meg, és én azt érzem, hogy azért tudunk úgy kapcsolódni, ahogyan, valamilyen tök megmagyaráztatlan módon, mert hogy ennyire tiszta az az energia, ami benned van, és ami belőled árad, és nem véletlenül lett az egyik leghallgatottabb podcast epizódunk, amit veled készítettünk. Ez az energia árad szerintem mindenkihez, és mindenki felé, aki hallgat, úgyhogy nagyon-nagyon köszöntünk, nagyon nagy szeretettel köszöntünk téged itt nálunk.
Hát köszönöm a meghívást újra. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és izgulok megint.
Én fel is tenném neked a legelső kérdésünket, ami a nyugalom témájához fog kapcsolódni. Alapvetően, amikor szerintem az ember egy picit is kapcsolatba kerül veled, vagy csak tudod így, igen, akár fizikailag, akár az online térben, akkor árad belőled egy ilyen nagyon-nagyon stabil energia és nyugalom. És nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan kapcsolódsz akkor magadhoz, amikor egy picit kibillensz ebből. Amikor egy picit nehezebb.
Igen, a TikTokon és a TikTok posztok és az Instagramon posztolt tartalmak után nagyon sokan kérdezték meg tőlem, és ez a kérdés egyébként folyamatosan felmerül újra meg újra, hogy hogyan csinálom, hogy ennyire árad a posztjaimból, a videóinkból, és úgy belőlem a nyugalom és ez a vibe, ez a slow life living hangulat, tehát hogy hogyan tudok mindig ilyen nyugodt lenni, és nem tudok egyébként mindig, nekem is vannak nagyon nehéz megéléseim, engem is az élet ki tud hozni a béketűrésemből. Ugye a kérdés az, hogy ilyen helyzetekben tudunk-e a tudatossághoz nyúlni, és megértés szintjére emelni magunkban, dolgokat, illetve vannak módszereim, amik végül mindig a nyugalom irányába pozícionálnak engem. De annak nagyon örülök, hogy a posztjaimmal a nyugalmat árasztom, mert pont ez is a célom, hogy lelassuljunk, mert ugye próbálunk a világgal együtt rohanni, nehogy lemaradjunk, de az az igazság, hogy én szeretem ezt a lassúságot, én szeretek lemaradni, mert igen, a világ az körülöttünk zizeg, folyamatosan siet, változik, és nagy a zaj, és mindenki mindent akar, és alapvetően ez a jelenség, hogy változás nem feltétlenül tölti el nyugalommal az embert, mert ugye a változásban mindig benne rejlik az ismeretlenség, ami pedig egy ijesztő dolog. És nagyon nehéz egy ennyire gyorsan és folyamatosan változó világban így konstans módon behozni a nyugalmat a saját kis életünkbe, és ugye valójában az állandóság lenne az, ami megadhatja a nyugalmat sok helyzetben, és ezt az állandóságot csak és kizárólag a belső világunkban tudjuk megteremteni, mert az a miénk. Mert ami kívül zajlik, a felett nem igazán tudunk, vagy nem minden esetben tudunk diszponálni, és a legnehezebb talán azt megérteni, hogy a világ az nem egy tőlünk függetlenül létező valami, hanem egy általunk hangolt dolog, egy általunk hangolt érzékelés, vagyis abszolút a belső világunknak a mienségétől függ az, hogy a közvetlen kis fizikai világunkban mi zajlik. Ugye, akik követnek engem különböző platformokon, ők tudják, hogy én hajón éltem a párommal évekig, és most az utolsó egy évben egy kicsit máshova került a fókuszunk, és most itthon zajlik az élet. De amit nekem a hajózás adott, az, hogy így megtanultam igazán kapcsolódni önmagammal, a természettel, és megtanultam nagyon értékelni a csendet és a nyugalmat. És megtanultam azt, hogy nem kereshetem a nyugalmam forrását a külvilágban, vagyis kereshetem, de biztos, hogy nem fogom ott megtalálni. Hosszú távon biztos, hogy nem. Mert ugye az általunk megfigyelhető világ az mindig zajos, vagy zajosabb, mint az a világ, amit magunkban tudunk felfedezni, és mindig vannak, és lesznek megoldandó feladatok, megfejlődni való dolgok, gyógyításra váró traumák, és ugye a külvilág, és itt a csavar, hogy nem csak a saját gondolatink, hanem egy kollektív tudatnak a megnyilvánulása, amiben sokan vagyunk jelen fizikailag, külön akarattal és szándékkal mindenki, milliónyi megnyilvánulás, önálló kis identitás, És ezeknek az áramlása, ezeknek az energiáknak az átvibrálása egymáson, az ugye megteremti a külvilágnak a zaját, a káoszát. És tele lehetőségekkel persze, de a megnyugvást és az elcsendesedést, a saját egyensúlyi pontodat a belső világodból merítve tudod elérni, és nekem erre hatalmas igényem is van. És az, ahogyan menedzseled az érzés és gondolatvilágodat, legelőször a saját közvetlen környezetedben nyilvánul meg, oda nem minden esetben tud beáramlani a zajos világ, vagyis megteheted, hogy nem engeded be ezt a zajt. És nekem aktuálisan most egy elég érdekes időszakom volt, van. Úgy éreztem nem is olyan régen, hogy abszolút nem kapcsolódok magammal, hogy így idegen minden, amit csinálok, nem figyeltem az érzéseimre, de közben pedig tudtam, hogy mit akarok, és hogy mit kéne azért tennem, de valahogy így a változás, változtatás folyamatában, amint nehezebb lett a megélés, így azonnal ellenálltam és megálltam. Pedig ugye az, hogy egy személy milyen mértékben tud növekedni, az egyenes arányba állítható azzal, hogy mennyi igazságot tud elfogadni magáról, anélkül, hogy elmenekülne. És akkor ezt csináltam egy ideig, és már annyira diszkomfortosnak és távolinak éreztem magam, azt, ahogy gondolkoztam, ahogy reagáltam a világra. Eljutottam egészen addig, hogy már így a saját gondolataim elől menekültem, tehát abszolút nem voltam harmóniában olyan szinten, hogy így kb. Ki vagyok én, vagy kié ez a test. És így magamra húztam egy csomó mindent, ami nem én vagyok. És ilyen nem jó helyen volt a fókuszom, és ugye hajlamosak vagyunk arra figyelni, ami nem jó, mi az, ami nem megy. És éreztem egy ponton, hogy okay, now well, ezt itt nem csinálod így tovább, és most az élet úgy kívánja, hogy újra gondoljam magam, és most ebbe a folyamatba vagyok. És ugye minél kevésbé vagyunk önmagunk, annál stresszesebbek vagyunk, úgyhogy nekem ez most egy ilyen időszak. És ugye amit az elménk túl gondol, abban a topikban gyógyulni szükséges. És akkor csináltam ilyen módszereket, amivel az ember tud jobban kapcsolódni magához, és általuk egy kicsit így visszataláltam a középpontomba, mert elkezdtem figyelni az érzéseimre. De ugye a világomat, a külvilágomat, azt ugyanúgy a káosz jellemezte még, amit korábban teremtettem, és ugye az nagyon jó, hogyha valaki mondjuk légző munkát végez, jógázik, meditál, jeges fürdőt vesz rendszeresen, de annál hatékonyabb módszer arra, hogy visszatérj magadhoz, és a nyugalmadhoz, nincs, mint hogy megfigyeled az érzéseidet. És a legtöbb szenvedés az érzéseknek a figyelmen kívül hagyásából fakad szerintem. És akkor így jobban, sokkal mélyebben, sokkal részletesebben kezdtem merengeni magamon, és engedtem, hogy azt érezzem, amit érzek. Úgyhogy nem ítélkezem az érzés felett, és nem próbálom meg elnyomni sem, hanem egyszerűen engedem, hogy itt legyen, mert most ez vagyok én. És akkor igen, csináltam technikákat, amiket mindjárt el is mondok.
Mielőtt rátérsz a technikákra, csak szeretnék ide betűzni egy mostani tapasztalásomat, és elképesztő, hogy most ezt hoztad fel, és erről beszélsz, és a szinkronicitások. Szóval, pont valamelyik nap küldtem erről a hangüzenetet az árt közösségünkben, hogy képzeld el, hogy képzeljétek el, hogy csak hogy mennyire természetes emberi reakció lehet a menekülés. Ugye említetted, hogy ahogy az ember érzi a diszkomfortot, vagy a szétkapcsolódást, akkor egy ilyen tök természetes emberi reakció az, hogy menekülünk, vagy nem akarunk a mélyére menni, stb. És hogy képzeljétek el, hogy egy platós autónk van, aminek kicsit így kiáll a vége, és ez a vég, egyszer neki mentünk valaminek, és lényeg, hogy kicsit meglazult, és már meg volt lazulva, én valamelyik nap ki akartam állni, neki mentem újra valaminek, és nem, hogy meglazult, hanem lejött az a hátsó része. Én teljes pánik, nem akartam elmondani a páromnak, gondoltam, hogy én gyorsan majd ott azt, meg megjavítom, stb. És És hogy annyira érdekes volt megfigyelni magamat, akkor nem, utólag természetesen, hogy nem töltöttem vele sok időt, tehát nem mentem oda, nem nézegettem meg, hanem annyira pánikoltam, hogy csak így, tudjátok, így gyorsan így megtapogattam, jó, oké, így visszaállítottam, de hogy amúgy azt így lehetett látni, hogy az ott lifek, tehát ez kb. Bármelyik pillanatban leesett. De nem mentem oda, nem vállaltam fel, ugye? Hanem csak így eltakargattam, és képzeljétek el, hogy később aznap el kellett mennem azzal az autóval valahova, tehát én konkrét ima, amikor beszálltam, hogy édesisten, csak le ne essen, kérlek szépen. A hátsó rész, nyilvánvalóan földútunk van, szóval leesett konkrétan, nem tudom, 4 perc után, hallottam egy nagy csattanást, kiszállok az autóból, és akkor tudjátok, hogy ott voltam, hogy na jó, Hanna, most el kell menned innen, valamit kell csinálnod. Úgyhogy akkor már kvázi, ugye, idősen bele voltam kényszerítve abba a szituációba, hogy na akkor most kiszállni, megnézni, megvizsgálni, ott lenni, és mindenfajta erőforrásomat felhasználni, meg tudásomat, meg nem tudom, arra, hogy ezt fel tudjam valahogy tenni. És képzeljétek el, eltelt 4 perc, és így valami a helyére klikkelt. Így éreztem meg, tudjátok, így hallottam, hogy így klik, és így megmaradt ott az a kocsinak az a része. Beszálltam a kocsiba, és így az jutott eszembe, hogy basszus. Ezt csináljuk. Mi emberek ezt csináljuk. Kell az Isten legnagyobb szerzékebb, kell, hogy jöjjön valami, ami bekényszerít, belekényszerít minket, hogy na akkor most menjön mélyre, na akkor most nézd meg. És érdekes módon, varázslatos módon, ha ezt megteszünk, akkor valami klikkel. Akkor így hopp, hoppot vagyok újra a helyemen. Úgyhogy úristen, ez ilyen olyan zseniális mindennapi, tudjátok, ilyen emlékeztető volt a Jóistentől, hogy jaja, ez a feladatunk, úgyhogy na, igen, ezt hoztad most fel, úgyhogy nagyon közé.
És mik azok a technikák és módszerek, amiket tudsz alkalmazni ahhoz, hogy így közelebb kerülj magadhoz, nyugalmi állapotot fenntarts, vagy nyugalmi állapotot létrehoz?
Igen, még mielőtt elmondanám, előtte annyit, hogy amikor én elkezdtem ezeket a technikákat csinálni, akkor nagyon rövid időn belül éreztem, hogy így megjött az univerzum totális támogatása, így nagyon látványosan, és csak azért mondom, hogy motiváljak mindenkit arra, hogy ezeket a módszereket igenis érdemes csinálni. Csak így konkrét példa, hogy például szerettem volna naplózáshoz, ez egyébként az egyik módszerem, egy füzetet, ugye tiszta lapokat az Újra gondolom magam projekthez, és egyszer csak megkeresett egy mentor, Törösi Szandinak hívják egyébként, aki ilyen életút és személyiségelemző, illetve a coaching másképp módszernek a megálmodója, és ő szerkesztette egy nagyon-nagyon jó, egy nagyon átgondolt határidőnapot, amiben nem kevés rész jut az önismeretre, és ebben támogat feladatokkal így hónapról hónapra, januártól decemberig átvezet egy ilyen önismereti úton, kvázi, mintha egy teljes éven át veled lenne minden nap egy segítő. És mivel ugye ez egy határidőnaplóval van egybe kötve, gyakorlatilag minden nap előveszed. És ez a kis napló így bekerült az életembe, és ez volt az első visszajelzés a külvilágból, hogy elkezdtem újra tudatosan magamra figyelni, és hogy ez ugye megmutatkozott a fizikai világomban is először egy ilyen kis segédeszköz formájában, és ezt határozottan az univerzum támogatásának vettem, és egyébként akkor elindult egy ilyen sorozat, hogy tényleg, amint elkezdtem ezeket a módszereket, és az volt a gondolatiságomban, hogy hogyan is tudnám megfejlődni most ezt az állapotot, amiben vagyok, nagyon sok ilyen apró, de nagyon hasznos dolog jött be így az életembe váratlanul. És igen, szóval én itt tartok most, és egy ilyen újra gondolom szakaszban, ami ugye mindig nehéz, mert amikor szembe kell nézni azzal, hogy miért is nem vagy boldog, min is kéne változtatni, mit is kéne elhagyni, letenni, akkor az baromi ijesztő, és nagyon nehéz megélés, és itt szoktak az emberek ellenállni a változásnak, visszafordulni megszokott dolgaikhoz. Akkor is, ha már felismerték, hogy ez nem szolgálja a személyes fejlődésüket. És igen, közben itt lapozgatok, mert írkáltam a jegyzetemet, hogy mi az, amit mindenképpen el szeretnék mondani. Szóval én hogyan kapcsolódok magamhoz. Az egyik ilyen módszerem, hogy és ezek ilyen olyan módszerek, amik így lehet, hogy ilyen kis apróságnak tűnnek, de nagyon hasznosak, és tök könnyen be lehet építeni a napi rutinodba. Például beteszek egy zenét, és így hagyom, hogy a testem, tehát engedem a testemnek a szabad áramlást, hagyom, hogy úgy mozduljon, ahogy akar, ami jön neki, tehát nem irányítom. Egyszerűen csak a zene energiája viszi a testem, és engedem úgy mozdulni, ami neki akkor jó. És ez néha nagyon viccesen néz ki, de megkapja a testem azt, amire neki akkor szüksége van, és közben figyelem az érzéseimet, ahogy elszállnak, vagy feloldódnak, vagy éppen, hogy megjelennek. És akkor ehhez az érzéshez tudok kapcsolódni, és azzal már is kapcsolódtam magamhoz, mert akkor és ott az az érzés helyet kért bennem, és akkor ott az vagyok én. A másik ilyen módszer a csend. Én abból nagyon sokat tudok meríteni, amikor csak leülök, és vagyok, és így millió gondolat átmegy a fejemen, de hogy nem ragadok le egyiknél sem, csak így folyik a gondolat, áradat, és hagyom, hogy jöjjenek az érzések, és amit a leghangsúlyosabbnak érzek, ahhoz kapcsolódok, akkor is, ha rossz. És hagyom, hogy ott legyen. Nem ítélkezem fölötte, nem próbálom elnyomni, nem próbálom megfejteni, egyszerűen csak hagyom, hogy legyen, és megélem. És egy idő után ugye kiold, és már nincs ott, de semmiképpen sem állok ellen, bármi felmerül. Ha az jön, hogy sírjak, akkor sírok, ha nevetek, akkor nevetek, tehát nem fogom vissza, bármi akar épp átáramlani rajtam. Aztán a naplózás ilyen még. Szerintem nagyon jó eszköz arra, hogy kapcsolódjunk magunkhoz. Nem is feltétlenül kell összefüggő gondolatokat leírni. Itt is inkább az lenne a lényeg, hogy elkezded leírni egy-egy szóval az érzést, ami felmerül benned, egy hangulatot, egy víziót, de anélkül, hogy irányítanád. Tehát legyen ez egy szabad áramlás, ami során felszínre kerülnek azok az érzések, amik felszínre akarnak jönni, és én azt vettem észre, hogy ahogy írok, olyan gondolatokat írok le, amik valamiért addig fel sem merültek bennem. Tehát így az írás közben, talán azért, mert olyankor jobban áramlik a kreatív energia, és abból nézel rá akár egy adott problémára, de egészen más rálátást nyílik, és van, hogy meglepődök az írományom végeredményén. És még egy olyan módszer, amit nagyon szeretek, és nagyon jó ezzel indítani a napot, hogy még félig alszok, de azért már így tudok magamról, és elkezdek belemenni egy számomra nagyon kellemes vízióba, amit szeretnék megélni a jövőben. És van, hogy egészen így részletekbe menően hívom elő azt a képet, és valószínűleg azért, mert még félálomba vagyok, és ugye nem telítődött az agyam a napi rutin gondolatokkal, de sokkal könnyedebben át is érzem ezt a víziót, és tényleg az ember úgy érzi, hogy mindez ott és akkor megtörténik vele, és ez nagyon erős teremtés, amikor nem csak tudod és látod a lelki szemeid előtt, hanem érzed is. Már van, amikor így automatikusan ébredés után azonnal kezdi az agyam ezt az álmodozást, és ezt nagyon szeretem csinálni, mert egy nagyon jó érzésvilággal, nagyon jó energiákkal indul a napom, és aztán ez sokáig velem is marad. Aztán nekem ilyen még a festés, amikor itt tényleg nincs ott más kívül belül, csak én vagyok ott a lelkemmel, és akkor festek. És én általában női testeket imádok festeni. Nagyon érdekes számomra a nő, mint energia, és maga a nőiségnek a megélése. Ez régebben is, de ugye a mai napig központi téma az életemben. Úgyhogy én most ebben az időszakomban ezeket a módszereket használtam, és én ezeket így őszintén szívből ajánlom.
Olyan jó volt hallgatni, és kettő dologra szeretnék reflektálni. Az egyik az, hogy mondtad ugye, hogy, hát, hogy ezek ilyen nagyon egyszerűnek, meg apróságoknak tűnnek, és olyan érdekes, hogy én is mindig a szükségességét érzem, meg mind a ketten Flórával a szükségességét érezzük annak, hogy ezeket így kiemeljük, hogy attól függetlenül, hogy aprónak, meg picinek tűnnek, nagyon működnek, és miért? Mert a legtöbben valami elképesztő, monumentális, rengeteg pénzért megvehető, nem tudom micsodát gondolunk, hogy na majd az biztos, hogy transformálna, majd az biztos, hogy segít, és hogy nem tulajdonítunk, nem akarok átásítani, de hogy nagyon sokan szerintem nem tulajdonítunk elég jelentőséget ezeknek az apró, pici, egy-két perces mindennapokba mindig beilleszthető, mindig elérhető eszközöknek, és hogyha tudnánk, ha tényleg be tudnánk építeni a napokba, amiket most mondtál, azokból csak egy párat, vagy akár az összeset, akkor az a változás, ami belül és utána ugye kívül is történne, az egészen mágikus és varázslatos lenne. A másik pedig, hogy én most hallom, ahogy mondjuk hallgat minket valaki, és megjelenik a fejébe az a gondolat, hogy na de Noel. Az, hogy én üljek csendben, és én meglátogassam azokat az érzelmeimet, amik esetleg mondjuk sötétebbek, vagy gondolataimat, és beleengedjem magam, vagy írjak arról, ami jön, és áramoljak, az azért egy elég nagy adag bátorságot, meg bizalmat igényel. És hogy mi van, hogyha valaki nem érzi azt, vagy idegen még ez az egész, akkor szerinted neki mit mondanál?
Hát ugye minden, tehát amikor az ember úgy érzi, hogy most meg kell állnia, le kell ülnie, és kicsit merengeni az érzésein, akkor valami épp nem stimmel, akkor valószínűleg valami átalakulás szükséges, nézőpontváltás, és ugye minden átalakulás sikerének az a kulcsa, hogy megszűnsz az ellenállás energiájából létezni, és a bizalom energiáját beengedni, bízni magadban, bízni a folyamatban. Tehát én azt tanácsolom, hogy ha ebben a pillanatban életre akarsz kelni, és vissza akarsz találni önmagadhoz, az autentikus énedhez, akkor derítsd ki először azt, hogy minek állsz ellen, és aztán fejezve az ellenállást. És Carl Jung, azt hiszem így kell mondani, de így írják, az biztos azt mondta, hogy az, amire a legnagyobb szükséged van, az ott található, ahol a legkevésbé akarod. És ahhoz, hogy benyiss azon az ajtón, ami mögött a legnagyobb félelmeid vannak, ehhez bizalom kell. Az kell, hogy bízz saját magadban, és abban, hogy az univerzum, vagy a jó Isten vezet és támogat. És ez például nem megy folyamatszemlélet nélkül, hogy a velünk történő eseményeket így folyamatában tudjuk szemlélni, nem pedig csak az aktuálisan zajló, akár nehéz részre fókuszálunk, mert ha ezt tesszük, akkor a nehéz részeknél általában meghátrálunk. És erre egyébként szerintem nincs egy jó módszer, tehát vagy az van, hogy annyira eleged lesz már a helyzetből, hogy így minden tartozékával együtt leszarod, elengeded, és végre magadat választod, és benyitsz azon az ajtón, mert tudod, hogy mit akarsz, és bízol a folyamatban, ez nagyon fontos. Vagy pedig a másik módszer, hogy rettegek, és adottak a félelmeim, de ennek ellenére bátor vagyok, és benyitok az ajtón, és lesz, ami lesz, de csak úgy működik a dolog, ha az ember meglépi, hogy feladja azt, amiről már felismerte, hogy nem jó neki, de ugye nagyon tudunk ragaszkodni a nem jó dolgokhoz is, mert nagyon tudunk idealizálni, vagy tudjuk idealizálni a már ismert dolgokat magunk körül, akkor is, hogyha azok már nem működőképesek, és kapaszkodunk apróbb részletekbe, amik valamennyire még működnek ebben a káoszban, amit teremtettünk magunknak, és mivel nagyon ijesztő az ismeretlen, ezért inkább maradok a káoszban, mert azt legalább már ismerem. Szóval ez csak úgy működhet, hogy annak ellenére, hogy nem akarod, és félsz, mégis megléped. elengeded, elhagyod, és ez egyetlen pillanat igazából, a párom mondja mindig ezt, hogy csak egyetlen pillanatig kell bátornak lenni. És amikor ezt megteszed, és utána pedig tiszteled a saját magadért meghozott döntésedet, és ki is állsz mellette, és nem fordulsz vissza, és szüntelenül bízol a folyamatban.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszerűen csak kell egy biztos pont? Hogy szeretnéd magadat stabilnak érezni? Hogy vágysz egy olyan közösségre, ami felemel, és amitől azt érzed, hogy nem vagy egyedül? Hogy igenis a káoszban is ott tud lenni a nyugalom? Hogy lehetséges örömmel, kiegyensúlyozottan, tudatosan teremteni a valóságodat, a saját valóságodat? Ez a biztos pont volt a szívünkben akkor, amikor létrehoztuk egy évvel ezelőtt a The Butterfly Effect Society-t. Egy olyan online közösséget, ahol workshopokat találsz, ahol naplózós feladatokkal ismerkedsz meg, ahol önreflexiót tanulsz, ahol gyógyulsz. A benned és mindannyiunkban lévő végtelen potenciál óceánja ez az online tér, több mint 150 igazi, nagybetűs, fejlődni vágyó nővel, a közösség erejével. Szeretnénk neked megmutatni a TBL Society-ben, hogy te vagy saját magad legnagyobb gyógyítója. Várunk szeretettel, alázattal és figyelemmel. Gyógyuljunk és fejlődjünk együtt. A részleteket és csatlakozási linket megtaláljátok az epizód leírásában. És most pedig vissza az epizódhoz.
Igen, egy pillanatig kell bátornak lenni, legyünk bátrak pillangók, annyira megéri. És ugye említetted, hogy központi téma volt, és még most is az nálad a női energia, és szerinted hogyan lehet előcsalogatni ezt a bizonyos női energiát, Isten női energiát, ami ott van bennünk, ami, és ami sokunkban szerintem azt érezzük, hogy úgy alszik, és nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk felébreszteni. Mi erről a gondolataid?
Igen, hát én magamról e tekintetben azt tudom elmondani, hogy én ezerféle nő voltam, és nagyon sokféle minőségben éltem meg magamat, mint nőt, és olyan is volt, hogy egyáltalán nem éltem meg, és elfogadni minden egyes múltbéli minőségedet, elfogadni azokat a női karaktereidet, amik a múltban téged jellemeztek, elfogadni azt a nőt, aki voltál, azt jelenti, hogy elfogadod és szereted azt a nőt, aki ma vagy. Ha bármilyen múltbéli dolog miatt szégyenben érzed magad, vagy rossz érzéssel gondolsz vissza a múltbéli önmagadra, akkor nem vagy jóban a jelenlegi önmagaddal sem, mert ez a kettő együtt nem lehetséges. És ugye mindenkinek a fejében van egy nőtípus, ami inspirálja őt, és olyan nővé akar válni, és aztán mivel a valamivé válásnak a folyamata az nem egy rövid folyamat, és nagyon melós is, ezért kitartás és türelem kell hozzá, és a legtöbb ember egy idő után leértékeli inkább azt az idealizált képet, ami ennél válni szeretne, mert türelmetlen, vagy mert fájdalmas, küzdelmes a saját magával való munka és az odáig vezető út, és akkor maradunk inkább olyanok, amilyenek jelenleg vagyunk, és megtartunk mindent, amit nem szeretünk magunkban, és tovább bántjuk egymást, és ennek a, meg magunkat, és ennek a bántásnak a gyökere az önelfogadás hiánya. Szóval először is ki kell békülni azzal a nővel, aki voltál, hogy beleszerethess abba a nőbe, akivé válsz, és tudni kell szeretni magát, az átalakulás folyamatát is minden nehézségével együtt, és ugye amikor nehéz, akkor ellenállunk. Olyankor, amikor nehézé válik a folyamat, az élet, akkor hirtelen nem is akarjuk inkább a változást, mert jó úgy, ahogy van. De az élet az nem arról szól, hogy valamilyen külső dolog felé haladunk, mint cél, tehát, hogy van valami odakint, ami felé haladunk, hanem szerintem az élet inkább arról szól, hogy saját magadban haladsz folyamattal, fejlődsz, válsz önmagad újabb és újabb verzióivá, és ennek a folyamatnak megéled minden pillanatát, és nem állsz ellen a nehéz részeknek sem, hanem beleengeded magad, és megéled. És sokan azt gondolják, hogy a nőiség megélése függ például a párunktól, hogy ő hogyan tekint ránk. Nem függ egyáltalán, viszont tud támogatni benne, tudja tartani a teret, hogy te megélhessd a nőiségnek bármelyik aspektusát, az anyát, a szeretőt, a dolgozónőt, vagy akár mondjuk a kislányt, hogyha épp olyan napjaid vannak. És egyébként az, hogy a párunk hogyan fogadja a női energiánkat, akár a miénkét, akár a sajátját, mert ugye a férfiakban is ugyanúgy ez megvan. Ez egy jó visszacsatolás saját magunk számára is, mert hasonló energiákat vonzol be, mint amikkel te magad is dolgozol, mint amit te képviselsz, és a párod ebben a témában is egy tükör tud lenni számodra. Ha úgy érzed, hogy a párod elnyomja a női minőségeidet, vagy nem tudod mellette megélni igazán a nőt bármilyen aspektusban, akkor ez valójában mind benned dolgozó minőség. Tehát a párodnak semmi köze ehhez. Te egyszerűen bevonzottál egy olyan embert, aki pont annyira fogadja el a női energiákat, mint te. Tehát sokkal több köze van a női, a nőiség megélésének ahhoz, hogy milyen a kapcsolatod mondjuk a saját testeddel, szerintem ez nagyon fontos. És ugye, ahogy mondtam, a nőiség az egy megélés, egy nagyon különleges formája a létezésnek, és ennek a megélésnek, tehát ez a megélés nem ott kezdődik, hogy nőnek születsz, hanem ott kezdődik, amikor először felismered magadban a nőt, mint energiát. És nem a külső megjelenésről szól elsősorban, sőt, nagyon is nem arról szól. Ez inkább egy belső megélés, és soha nem számít az, hogy éppen hogy nézel ki. Mert ugye vannak olyan nők, és biztos mindannyian találkoztunk már ezzel a jelenséggel, akik nem az aktuális szépségideálnak megfelelő külsővel rendelkeznek, mégis sokkal nőiesebb az egész lényük, a kisugárzásuk, és sokkal jobban megélik a nőiséget, mint azok, akik beleférnek abba az ideálba, amit mostanság szépnek tartanak, és ez azért van, mert ők lelki szinten is megélik a nőiségüket és önmagukat, és azokat a minőségeket, amiktől egy nőben tud működni ez a nő energia. És többen írták, vagy kérték, hogy ugye beszélgessünk a nőiségről, hogy én hogyan mozgatom ezt az energiát, és az egyik pillangó használta azt a szót, hogy istennő energia, és amúgy valóban erről van szó. És akkor beszélek egy kicsit arról, hogy én hogyan tekintek a női testre, és ez a gondolatmenet szerintem, vagy reményeim szerint sokakban felébreszti majd ezt az alvó energiát, bár ugye szokták mondani, és utálom ezt, de sajnos igaz, hogy nem elég, ha valamit intellektuálisan tudsz. Az nem elég az átalakuláshoz. Ha nem hiszed, és nem érzed azt, amit tudsz, akkor maga a tudás az kevés, de ugye az egyikből idővel következik a másik, szóval ha tudtok azonosulni ezzel a gondolatmenettel, és befogadjátok ezt az infót, akkor az már tud lenni egy első lépés a jó irányba, és onnantól pedig igazából mindenkinek az egyéni hozzáállásán múlik, hogy mennyire kapcsol hozzá hitet és érzést, meg belső megélést. Szóval ugye említettem, hogy szeretek női testeket festeni, rajzolni, és elsősorban nem a látványa az, ami engem lenyűgöz, hanem inkább az, amit maga a női test képvisel, meg az, amire a női test képes, az az isteni minőség, amiről egy női test bizonyosságot tesz. És szeretném, ha, vagy bárcsak minden nő úgy tekintene a testére, hogy nem is lehet más tenni vele, mint tisztelni és szeretni másokét is, de elsősorban a sajátodat, és én folyamatosan azt mondom mindenkinek, hogy minden női forma gyönyörű, minden méret és minden forma úgy jó és úgy szép, ahogy van. És onnantól nem szép valami, ha nem tudjuk viselni, ha nem fogadjuk el, és nem szeretjük azt, amink van, amilyenek vagyunk. Olyankor nem nem tudsz mást sugározni a téged pásztázó tekinteteknek, csak azt, amit te magad is érzel, amit magadról megfogalmazol, amit magadról gondolsz. Én úgy tekintek a testemre, hogy nekem ez a test az otthonom, és a legjobb, amit tehetek érte, az az, hogy megtöltöm szeretettel, szeretetteljes gondolatokkal, tápláló ételekkel, és az utálom a testem és hasonló gondolatokat, a külvilág is érzékeli, mert ezt sugárzod. És hogyan várhatod el például a férfiaktól, hogy szeressék a testedet, ha te magad sem vagy rá képes? És amíg így gondolkozol magadról, a testedről, pont ugyanilyen emberekkel fogsz találkozni, akik ugyanezt gondolják rólad és a testedről. Mert amilyen energiákkal dolgozol, olyan energiákból fogsz többet kapni. És a saját magaddal való viszonyodat fogja tükrözni minden emberi kapcsolatod. Tehát amíg nem tudod szeretni és tisztelni a testedet, addig nem tudod megélni a nőiségnek a különleges és csodálatos energiáit sem. És ugye a női test az képes egy fizikai testet növeszteni, védelmezni, táplálni a saját testén belül. Tehát óriási energia, ami ilyenkor mozgásban van, hiszen egy élet születik, amihez a női test meg tudja teremteni a teret. És az a lenyűgöző számomra, hogy nekünk ezzel nincs is dolgunk. Ez zajlik a testünkben, anélkül, hogy nekünk irányítani kéne a folyamatot. És a test képes erre, és nekünk nem kell 9 hónapban azon gondolkoznunk, hogy oké, most akkor kezet növesztek a bennem fejlődő babának, tehát semmi ilyesmi, ez olyan hatalmas teremtő energia, aminek valóban isteni minősége van. És ezt a tested menedzseli nélküled is, anélkül, hogy neked bármi dolgod lenne ezzel. Na és ezt a testet, a saját testeteket, ami erre képes, ezt nem tisztelitek, és nem szeretitek, mert hogy túl kövér, vagy túl narancsbőrös, vagy lóg a cicim, és hasonló gondolatok és megjegyzések, amikkel saját magunkat támadjuk, holott a női test erre képes működik, és működtet, életet teremt, és én így tekintek a saját testemre, és a női testre úgy általában, és engem ez lenyűgöz, és nem tudok nem szépnek látni egy női testet. És hogyha ez már megvan, tehát a testképem szeretete megvan, akkor a következő lépésben foglalkozhatunk olyan kérdésekkel, hogy manapság hogyan éljük meg a saját nőiségünket, mi az, ami esetleg akadályoz benne, milyen félelmeink vannak, milyen sztereotípiák azok, amiknek próbálunk megfelelni, akár párkapcsolati elvárások, aztán nem tudjuk kizárni ugye a társadalmi, a családi, vagy a munkahelyi elvárásokat, vagy esetleg meg a saját magammal szemben támasztott elvárások, amiken keresztül így botladozunk a nőiség megélését illetően. És régebben van egy nagyon jó könyv, most nem jut eszembe a címe, de abban olvastam ezt a gondolatot, hogy régebben minden nő tisztában volt a saját erejével, és tudatos, teremtő volt, intuitív, és ez nagyon fontos, mert én hiszem azt, hogy akit az intuíciója vezet, az vezetve van. És régen a nő hallgatott a megérzéseire, és a szívéből élt, és ugye a női energia az inkább az érzelmes, mint sem a racionális, az inkább ilyen férfi dolog, és ugye így folyamatosan háttérbe szorultak ezek a amúgy nagyon jól működő női energiák, és az lett az eredménye, hogy így kitermelt, úgymond a társadalom, rengeteg magát leértékelő, önbizalomhiánytól szenved, és folyamatos frusztráltságban lévő nőt, aki azt sem tudja hirtelen, hogy melyik elvárásnak feleljen meg, hogy helytálljon dolgozónőként, családanyaként, szeretőként, megértő feleségként, és mindezt egyszerre, és persze nézzél ki jól, mint az állat, mert különben esélyed nincs semmire, tehát így a külsőségeket olyan szinten felértékeli a társadalom, hogy ha nem vagy szép, akkor sokkal nehezebb dolgod van. Tehát emberről nem lehet annyi bört lehúzni, mint amennyit egyébként egy nőről a társadalom megpróbál, és a legszomorúbb az egészben az, hogy mi nők, a nő társainkkal szemben sem vagyunk éppen a legtoleránsabbak, és talán mi nők bántjuk egymást a legjobban. Tehát nem csak magunkat, hanem egymást is bántjuk, ami nyilvánvalóan abból a megélésből fakad, hogy van valami olyan részed, amivel nem tudsz mit kezdeni, amit nem szeretsz magadban, és a másikat is abszurd módon éppen ugyanezekkel bántjuk. Tehát például, ha valaki nem megy vissza dolgozni szülés után azonnal, akkor azért mutogatunk rá. Ha visszamegy, akkor vagy esetleg még korábban, akkor meg azért bántjuk. Ha mondjuk gyerek mellett van ideje jól kinézni, akkor azért bántjuk, ha túlslampos, akkor meg azért bántjuk. Tehát így millió tétel van a listán. És akkor itt vagyunk, nők vagyunk, és éljük meg mindezek mellett, vagy mindezek ellenére az Isten női minőségünket. Szóval egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben.
Pont ezt akartam mondani, hogy ezt most így végigfuttatva nincs könnyű dolguk. Kijelentetjük.
Igen. Itt teljesen le is húztam magam most ezzel a gondolatmenettel.
Na várják, hogy gyorsan találjunk ki valami megoldást erre a helyzetre.
De nektek így mi a véleményetek például ez a gondolatmenet, hogy mert ugye a legtöbb nő abszolút nincs kibékülve a saját testével, és szerintem ez nagyon erősen tudja blokkolni a női energiáiknak az áramlását. Nem tudom, hogy ez a gondolat menet, amit így levezettem a női test csodálatomat illetően, az bennetek így elindított valamit, vagy ti hogy vagytok ezzel a energiával?
Bennem abszolút elindított valamit, és nagyon érzem, vagy most így belegondolok az elmúlt tapasztalataimba, hogy igen, hogy érzem, hogy ha én nem vagyok elfogadó a testemmel, mert pedig tudom, hogy vannak olyan részeim, amivel nem vagyok elfogadó, és nem szeretettel fordulok felé feltétlenül, és ha most így visszagondolok a tapasztalatomra, akkor szinte látom magamat, ahogy nem abban az energiában vagyok, ami elfogadó, megengedő, szerető energia, és nem azt sugárzom ki a partnerem felé, vagy az ember felé, akivel éppen vagyok. Szóval, hogy ezt abszolút érzem, és nekem ez a gondolatmenet abszolút elindított bennem valamit, hogy igen, hogy basszus, tényleg annyira durva, hogy mikre képes a női test, meg hogy tök érdekes, hogy amúgy másokkal szemben, más nőkkel szemben, hogyha másokra gondolok, akkor meg azt látom, hogy tényleg minden női test mennyire gyönyörű, minden forma, méret, szín, minden. És hogy magammal szemben meg mégis mennyire ítélkező tudok lenni néha. Érdekes.
Én valahogy azt gondolom, hogy már csak az a tény, hogy erről, tudjátok, most így beszélgetünk, és itt van, és remélhetőleg ez elindít mondjuk pillangóhatást, és mondjuk a kedves hallgatók is beszélgetnek, akár családban, akár barátok között, hogy már csak ez a kvázi figyelemfelkeltés is szerintem sokkal elfogadóbbá fog tudni remélhetőleg tenni mindannyiunkat, mert tényleg én is, hogyha belegondolok, és most magam elé képzelek bizonyos nőket, mindenféle testtel, én is őszintén azt gondolom, hogy gyönyörű. És akkor itt Fóra annyira jó, hogy amit most mondtál, akkor megkérdezem magamtól, hogy miért is érzem azt egyébként egy csomószor, hogy én meg nem szeretem azt, meg azt, meg a tükör, meg úristen, meg nem tudom. És ez a gondolatmenet, Noel, amit mondtál, ez abszolút nekem oda is kapcsolódik, hogy abban a pillanatban, ahonnan indultunk, ahogy magadhoz, meg ehhez az isteni energiához, ami mindannyiunkban eredendően ott van, forráshoz, bárhogyan hívjuk, ha magunkhoz elkezdünk kapcsolódni, akkor valahogy van egy ilyen reggeli kvázi ima, amit most már nem is tudom, több hónapja mondok magamnak, hogy kérlek Istenem, vagy univerzum, hogy helyettesítsd az én elvémet, meg az én szememet a tiéddel. És abban a pillanatban, hogy ezt elmondom, meg kimondom, így engedem, és most már talán nem kell tudatosan erre így figyelnem, hanem tényleg így érzem, ahogy hirtelen a forrásom, vagy az Isten, vagy Isten nő, ha most erről beszélünk, szemével látom saját magam, meg a világom, és hogy talán valahol ez lehet az egyik, annyira szeretnék egy jobb szót találni, mint cél, de most nem tudok, ez lehet talán az egyik cél itt ebben a földi életben, hogy minél többet lássuk magunkat, meg a világot, az univerzummal, Jóisten, az Isten nő szemével, mert ugye az jelenti számomra legalábbis azt, hogy kapcsolatban vagyunk, hogy tényleg ott egységben vagyunk. És ezt most csak azért mondtam, hogyha így teszünk, akkor már is jó esetben teljesen el is halkul az önkritika. Mert hogy felismerem, hogy a forrás mindent tökéletesnek lát.
Ez jó, ez tetszik. Nekem is vannak ilyen mantráim, amikhez így néha így visszatérek, amikor olyan élethelyzetben vagyok, hogy így, amikor így szükségét érzem, és egyébként ezek jók, tehát ennek is van nagyon erős hatása. Úgyhogy jó ez a reggeli mantra, ez jó.
Van benned most valami, amire, hogyha így gondolsz, hogy szívesen elmondanád mondjuk a 10 évvel ezelőtti önmagadnak, akár mondjuk így a testeddel való kapcsolatot illetően, a nőiségeddel való kapcsolatot illetően, és mint így tanácsolnál a fiatalabb köré önmagadnak?
Igen, talán az, hogy van egy probléma, és hajlamosak vagyunk így nagyon beleengedni magunkat, és abszolút a probléma fókuszból gondolkodni, és mindent abból indítani. És nekem nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy tudjak egy számomra nagy problémaként megélt élethelyzetben a megoldás energiájából funkcionálni. És ugye nekem volt, most már múlt időben beszélhetek róla, de ez nagyjából pont így egy ilyen 10 évvel ezelőtt, de még lehet több is, akkor kialakult sztori, és tudom, hogy sokakat érint, mert anno TikTokon beszéltem erről, az inzulin rezisztencia, és tudom, hogy nagyon sok nőt érint, és ez pont egy olyan állapot, ami a női szerveket és a női minőséget érinti, és nekem ez volt egy ilyen vészcsengő, hogy igen, akkor nekem ezzel nagyon sürgősen foglalkoznom kell, és egyébként ott tanultam meg figyelni és kapcsolódni a testemhez, és akkor vettem észre, hogy így nagyon-nagyon, mert így kínomba inkább engem ez indított el igazából így az önfejlesztés útján, és már talán inkább így kínomba elkezdtem, mert már semmi nem működött tényleg az intuitív megérzéseimre hagyatkozni ebben a témában, és rengeteg belső munka, rengeteg lelki munka kellett ahhoz, hogy ezt a betegséget így elfogadjam, és aztán megoldjam. És azt üzenném szerintem így a 10 évvel ezelőtti énemnek, hogy tudni kell könnyedén venni, vagy kezelni a problémákat, úgy tekinteni rá, ez is ilyen folyamat szemléletben, hogy most ez van, de ez is van valamiért, és én most mindig úgy tekintek egy problémára, hogy oké, ez felmerült, hol tudok fejlődni, hogy ez most miért van itt. És szerintem, ha nekem ez a betegség nem jön, akkor én most nem tudnék arról beszélgetni veletek, hogy hogyan mozgatom a női energiáimat, mert valószínűleg nem is érezné senki ezt rajtam, mert nem élném ezeket az energiákat. Úgyhogy igen, én azt üzenném, imádom ezt a szót, az egyik kedvenc szavam, hogy könnyedén. Hogy bármilyen problémát, tehát anélkül, és tudom, hogy nehéz, de hogy anélkül beleállni, hogy te azt túl gondolnád, túl agyalnád, hogy csak a körül forogna a gondolatod, hanem egyszerűen így beleengeded magad az áramlásba, és ha bízol a folyamatban, és tudod, hogy mit akarsz, én ezt úgy szoktam egyébként, hogy igen, ezt üzenném, hogy a végtelen lehetőségek teréből meríts mindig. És én ezt úgy szoktam elképzelni, hogy mondjuk így a harmadik szememen keresztül, vagy így a harmadik szememtől felfele, így van egy hatalmas tér, amiben milliónyi lehetőség van. És én csak így felnyúlok egy lehetőségért. És ugye ilyenkor fontos, hogy el tud engedni az irányítást. Tehát, hogy tudod, hogy mit akarsz, és akkor általában van 2-3 módszer, amit így kitalálsz magadnak, hogy a cél eléréséhez mi az, amit neked meg kell tenned, vagy hogyan kéne, hogy összeálljanak a csillagok, hogy a te célod megvalósuljon, és ezt a fajta irányítást tudni kell elengedni, és elég, ha csak azt tudod, hogy mi a célod, de azt nagyon tisztán kell tudnod, mi az, amit el akarsz érni, és akkor én csak így képzeletben így felnyúlok ebbe a térbe, és megfogok egy lehetőséget. És nem tudom, hogy mit fogtam meg, csak azt tudom, hogy ez most valami, amit így behúzzok, és ez egy olyan lehetőség, ami által megvalósul az, amit én akarok. És elengedem az irányítást, átadom kvázi valami nálam magasabb, vagy nálam tudatosabb, nagyobb erőnek. És hiszek a folyamatban. És igen, ezt, hogy így könnyedén, hogy nyugodtan add át az irányítást, csak tudd, hogy mit akarsz, és az bőven elég.
Imádom. Ezt az én 10 évvel ezelőtti önmagam is biztos, hogy megköszönném, meg szerintem nagyon-nagyon sok mindenkinek a 10 évvel ezelőtti, meg a jelenlegi önmagunk is. Szóval a bizalom, a hit, ez a két szó, hogyha ezt minél inkább meg tudjuk testesíteni, és be tudjuk hozni a mindennapjainkban, akkor egészen különleges minőségi változások tudnak létrejönni bennünk meg kívül is. És én még egyetlen egy dologra szeretnék reflektálni, mert te szerintem már teljesen tudat alatt mondtad, nem gondolom, hogy ezt így tudatosan csináltad, de én nagyon szeretném kiemelni, mert mondtál egy ilyen mondatot, hogy amikor elkezdted a történetet, hogy számomra nagy problémaként megélt. És hogy ezt azért szeretném kiemelni, mert hogy ezzel azt mondtad, és azt üzented, hogy a világ, meg a dolgok, meg a tapasztalások, amik jönnek az életünkbe, azok olyanok, amilyenek. Azok kvázi neutrálisak. És amivel mi felcímkézzük, ugye pozitív, negatív, duális világban élünk, az válik a mi tapasztalatunk. Azt fogjuk elkezdeni érezni, érzékelni. És hogyha ugye valamit nagy problémaként élünk meg, és ezt mi sem bizonyítja jobban egyébként, mint hogy ugyanaz az élet szitú tapasztalás, mondjuk lehet, hogy Flóra neked teljesen más, teljesen mást generál benned, mint mondjuk Noelben, vagy bennem. És hogy erre szerintem tök jó ránézni, mert szerintem ez egy elképesztő adag empátiát tud egyébként a felszíne hozni egymással szemben is, hogy várjunk, mindannyiunknak megvan a saját tapasztalása. Másrészt pedig tényleg odaadja a kezünkbe azt az elképesztő erőt, hogy a kezünkbe van annak az ereje, hogy mi rakjuk rá, hogyha már mindenképpen címkézni akarunk valamit, mert ugye a cél az lenne, hogy tényleg mindent csak olyannak lássunk, ami egy bizonyos tudatszint felett, de hogy addig is az úton el tudjuk dönteni, hogy én ezt most kisebbnek, vagy nagyobbnak, vagy éppen egy tanulásnak, vagy na, úgyhogy szerintem ez nagyon jó volt, hogy ezt mondtad.
Igen, és erről szembe jut még egy gondolatmenet, hogy tudatos megfigyelővé válni. Ez szerintem annyira, de annyira nagyon segít, hát most, hogy mondjam, hogy átmenni az életem, hogy próbálok, mint külső megfigyelő részt venni egy-egy helyzetben, mert ugye Mi a valóság, hogy a legtöbb esetben csak öntudatlanul reagálunk az adott helyzetekre a korábbi tapasztalataink alapján. Tehát vannak ilyen alapsémáink, amiket robotszerűen, automatikusan használunk, és általában ugyanazt a viselkedésmintát követjük, és rendre ugyanolyan vagy nagyon hasonló élethelyzetek és karakterek jellemzik az életünket, és szenvedünk tőle, és szeretnénk valamilyen változást. Ha mindig ugyanazokat a reakciókat adjuk hasonló helyzetekre, akkor annak mindig ugyanaz, vagy nagyon hasonló következményei lesznek, és ez folyamatosan generálja ugyanazt a mintázatot az életünkben. Lehet más a helyszín, lehet, hogy mások a szereplők, de az érzésvilágunk nem fog változni, mert a gondolataink ugyanazok újra és újra. És ugye ebből az ördögi körből úgy tudunk kilépni, ha ugyanazokra a helyzetekre egy másik választ adunk, máshogyan kezdünk reagálni. És ehhez pedig véleményem szerint kettő dologra van szükség. Az egyik az, hogy ugye megfigyelőként vagyunk jelen, mintha csak szemlélődnénk a saját életünkben, a másik pedig, hogy hiszünk a folyamatban. Ez azt jelenti, amit az előbb is mondtam, hogy nem erőltetjük, hogy a saját elképzelésünk szerint folyjon az esemény, mert a célhoz többféleképpen el lehet jutni. A lényeg az, hogy tudjuk azt, hogy mit akarunk, hogy milyen végkifejletet szeretnénk, de az, hogy ez hogyan valósul meg, azt nem tervezhetjük meg előre, mert ezzel borzasztóan limitáljuk a megvalósulásnak a lehetőségét. És azzal, hogy megfigyelő vagy, ezzel azt érjük el, hogy maga a cselekvés az folytatódik, de a cselekvő, a kényszeres cselekvő, az már nincs ott. Tehát nincs ott az a valaki, aki a bevésődött minták és szokások alapján uralni akarja a folyamatot, hanem egyszerűen kikerül az egyenletből ez a valami, és ezáltal a cselekménynek szabad folyást engedünk. És tudom, hogy nem egyszerű ezt megtenni, mert ez a valami az ego, és ugye nem egyszerű az egót kikapcsolni egy-egy helyzetben, és a cselekvő, a kényszeres cselekvő, aki irányítani akar, az minden esetben az ego, és az ego az a múlt. És mit jelent ez? Hogy amikor reagálunk valamire, akkor a múltban összegyűjtött tapasztalatainkon keresztül reagálunk, és azoknak megfelelően cselekszünk, vagyis beleerőszakoljuk a múltunk történéseit és a múlt érzéseit a jelenünk dolgaiba. És aztán csodálkozunk, hogy nincs változás, és ezt csináljuk, de ez az egónknak a munkája, tehát ilyenkor az ego dolgozik, és irányítani akarja a helyzetet, mert így próbál rendet teremteni, amivel alapvetően nem lenne probléma. A probléma az, hogy mindezt a múlt eszköztárával akarja megtenni, és ez okozza a zűrzavart, hogy nem tudunk csak megfigyelőként jelen lenni, és várni, hogy a dolgok maguktól is rendeződjenek, pedig én hiszem azt, hogy így van, hogy minden esetben rendeződik, mert a természet alapvetően nem szereti a káoszt. Az egyensúlyra és a rendre törekszik. A káosz az mindig csak egy átmeneti állapot, és ezt kell megérteni, hogy a dolgok rendeződnek anélkül is, hogy mi túl nagy figyelmet vagy túl nagy energiát tennénk bele, mert ha megfigyelő vagy, akkor ugye látod az alanyt egy eseménybe, látod a tárgyat és a kettő közötti kapcsolatot. De ha belefolysz, akkor csak azt látod, amit te, mint alany megélsz ebből a szituációból, de azt csak is a múltat tapasztalatai alapján tudod megélni, és ezzel már belekeverted az ideáidat, a saját kis sémáidat, és ezért eltorzítva fogod látni a jelenben zajló helyzeteket. És minden esetben, amikor belefolysz, tehát nem tudsz csak megfigyelő lenni, akkor a dolgokat a saját traumáidon keresztül nézed, és azok is fognak kivetődni rájuk. Pedig ugye a múltbeli tapasztalások azért vannak, hogy tanuljunk belőlük, és nem azért, hogy újra meg újra megéljük őket. És olvastam egy könyvben egy nagyon jó gondolatot arról, hogy hogyan lehet a gyakorlatba könnyedén megélni ezt a szemlélődő állapotot, tehát amikor nem azonosulsz a történésekkel, és nem azok által határozod meg magad, és ez egyébként a nyugalomnak egy nagyon komoly forrása is lehet, ez a módszer, hogy úgy kell elképzelni az életedet, hogy az a te saját filmed. És bármi, ami ebben a filmben történik, az nem független tőled. Tehát nem kívülről érkeznek a benyomások, hanem ez a mi saját drámánk, és zajlik egy esemény velünk, és mi a belső világunk alapján azt vagy negatívnak, vagy pozitívnak értékeljük, és akkor megéljük az értékelésünknek megfelelő érzéseket, ami lehet a stressz, harag, a szomorúság, lehet a boldogság, a szerelem, a béke, az öröm, bármilyen érzés, tehát az általam gondoltak, azok hatnak vissza rám. Semmi nem kívülről jön. Egy másik ember, és azt hiszem, ezt az előző epizódon is elmondtam, hogy egy másik ember és egy szituáció nem tud érzelmeket kiváltani bennem. Az érzelmeket én váltom ki magamban, azok alapján, amit az emberről és a szituációról gondolok. Tehát a gondolatomnak megfelelő kémiai anyagokat fogja a testem elkezdeni termelni, hogy a gondolatomnak megfelelően kezdjem érezni magam. És minden, ami a fejemben felmerül, az a testben is megszületik. És minden, amit érzek, az gyakorlatilag én teszem saját magammal. Tehát minden esetben tőlem függ az, hogy meg tudom-e tartani a jó kedvemet, és a pozitívságomat, és az egyensúlyi pontomban tudok-e maradni, vagy pedig hagyom azt, hogy magával rántson egy szerintem negatív történet, ami azért lehetett negatívnak értékelve általam, mert a múltamból merítettem, és onnan behoztam valamit a jelenembe, és negatívnak értékeltem. Meg ugye a másik nagyon jó példa, ami ezt tök jól szemlélteti, hogy ugye mindannyian álmodtunk már, és az álom az egy tőlünk független történet, amit ugye átélünk, hiszen velünk történik, de valójában kívülről nézzük, hiszen alszunk, és csak álmodunk. És van, amikor annyira valóságos, ami történik velünk az álmunkban, hogy így reagál rá a testünk, mert izzadunk, sírunk, nekem volt olyan, hogy arra keltem, hogy bömbölök. És holott a testünk, amíg álmodunk, ugye alszik és nyugodt, és ugye az történik, hogy álmodóként, vagyis külső szemlélőként végignézzük, hogy mi történik velünk álmunkban, de nem szólunk bele, csak megéljük, és elfogadjuk az álom természetét jónak vagy rossznak. De aztán, amikor felébredünk, akkor minden esetben leválunk erről az eseményről, ami álmunkban történt velük, és nem hat ránk. Tehát tudjuk, hogy álom volt, még ha legrosszabb rémálmodból kelsz fel, akkor is felébredsz, és élsz tovább, mintha mi sem történt volna. És a legtöbb szenvedés abból fakad, hogy azonosulunk egy eseménnyel, egy szituációval, egy másik ember véleményével. És szerintem nagyon fontos megtanulnunk azt, hogy hogyan tudunk bizonyos szituációkra csak mint álmodó, mint külső szemlélő tekinteni, mert mi van, ha ez az élet is egy álom, és ha nem azonosulnál a szereplővel és a szituációval, akkor vajon szenvednél-e? És szerintem nem.
Ez mennyire zseniális kérdés, ha nem azonosulnál az álommal, a szituációval, akkor vajon szenvednél-e?
Meg ez az álom hasonlat nagyon, nagyon érdekes, és ez tényleg mennyire így van, meg hát az, hogy az érzelmeket én váltom ki magamból, ez a mondat, ez is olyan fontos, és szerintem felszabadító is, szóval amennyire most, hogy így hallgattalak, ugye nyilván az ember ilyenkor így mindig belegondol abba, hogy azt akkor a fájdalmas érzelmeket és a negatív történéseket, tehát, hogy én vagyok a felelős ugye mindenért, a pozitívért is, és a negatívért is, és egyszerre lehet félelmetes, viszont egyszerre lehet annyira felszabadító, és annyira sok erőt tud adni, hogy igen, nálam van úgymond a hatalom, a teremtő erő. Ezt a külső megfigyelő dolgot mindig úgy képzelem el, hogy amikor így történik valami, akkor kvázi adok magamnak egy pillanatot levegőt venni, egy mély levegőt venni, és hogy abban a mély levegő vételben hátra lépek egyet, és onnan nézek rá a szituációra, és onnan reagálok kvázi, és cselekszek. És hogyha most megkérdezném azt, hogy mit jelent neked most a szeretet? Akkor mit mondanál?
Mostanság úgy vagyok a szeretettel, vagy szerelemmel, szeretettel, hogy így magamból kiindulva tudom ezt is megélni, vagy éppen nem megélni. És ugye szeretet olyan dolog, hogy nem lehetséges kizárólagosan irányítani valaki vagy valami felé. Például az önszeretet, amikor magad felé irányítod a szeretetet. Ilyen nincs, vagyis maga a fogalom az létezik, és nagyon trendi, és ugye éljük, de nem lehet a szeretetet csak önmagadra kivetítve megélni. Egy podcastban hallottam, hogy vagy a szeretetté válsz, nagyon megragadt, vagy a szeretetté válsz, és akkor beletartozik minden és mindenki, vagy nem válsz azzá, de akkor nem tartozik bele senki és semmi, még te saját magad sem. És ugye mindig a saját félelmeink és elakadásaink határozzák meg, hogy mit látunk meg egy adott helyzetből, hogy azt jónak vagy rossznak értékeljük, hogy meg tudjuk-e engedni magunknak bizonyos érzéseket, akár szerelmet. És én mindig próbálok, nem is így mondom, mert ez abszolút nem jó, én a szeretet energiájából közelítek mindenki felé, minden cselekedetem felé, meg hogyha valamihez nincs kedvem, azt is ebből az energiából funkcionálva állok neki, mert azt vettem észre, hogy amikor ilyen problémás élethelyzetben vagyok, mondjuk, és így nagyon beleengedem magam ebbe a negatív áramlásba, akkor nem az, hogy megszűnik ez a szeretet energia, mert az nem tud megszűnni, de úgy érzem a hiányát, érzem, hogy most nem azt élem, hanem inkább kicsit ilyen lehúzóbb energiáknak adtam teret magamban, és olyankor nagyon-nagyon nagy hiányérzetem van, és általában olyan hiányérzet, amit nem tudok mihez kötni, és akkor idővel rájövök, hogy aha, ez volt az. Hogy mostában nem a szeretetből funkcionálok, és ez az, ami hiányzik a lelkemnek, a testemnek, az elmémnek. Mm. Úgyhogy igen, a szeretet is egy olyan dolog, amihez így vissza kell találni.
Most pont tettünk fel egy ilyen kérdést a pillangóknak Instagramon, hogy mire van a leginkább szükségük, és egy páran írtak ilyet, hogy arra a feltétel nélküli szeretetre, amit eddig a környezetemtől vártam, és hogy ezt szeretném magamnak megadni. És most így, ahogy beszéltél, eszembe jutott, hogy ezt nagyon szívesen megkérdezném tőled, hogy te hogyan látod, vagy hogyan éled ezt, hogy te hogyan adod oda magadnak a feltétel nélküli szeretetet?
Próbálnék erről beszélni, meg így sokszor elgondolkozom rajta. Ez olyan nálam, mint hogy annyira egy ilyen ösztönös dolog lenne, hogy mintha nem kéne érte tenni igazából semmit. Tehát, hogyha működik az, hogy a szeretetté válsz, akkor ezt így olyan ösztönösen és természetesen éled, hogy így fel sem merül benned azon gondolkozni. De egyébként tudom, hogy sokan megteszik, mert nagyon nehéz eljutni egy olyan fázisba, vagy egy olyan gondolatiságba, amikor úgy éled az életedet, hogy tényleg magadból kiindulva éled, és tudod azt, hogy így minden benned kezdődik el, és nem várhatsz semmit a külvilágból, hiszen a külvilág is te vagy. Tehát csak azzal tudsz találkozni a saját közvetlen kis világodban, amit te árasztasz. És ugyanígy van a szeretettel is, hogy egyszerűen azt megéled anélkül is, hogy mondjuk lenne egy párod, aki a maga kis szeretet nyelvén közelít, és biztosít téged arról, hogy mennyire szeret. Nincs szükség erre senkihez. Ez is ott van benned. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehet megélni a feltétel nélküli szeretetet abban az esetben, hogyha nem tudsz erre az energiára éppen rákapcsolni, mert olyan élethelyzetben vagy, mert számomra ez majdnem, hogy így evidens. Úgyhogy például én tök kíváncsi lennék egy módszerre, hogyha ti tudtok ilyet, hogy ez...
Nekem, ami eszembe jut első sorban, az együttérzés például. Az lehet egy formája, vagy talán egy, nem tudom, kivetülése ennek. Hogy mondjuk, ugye az azt jelenti, hogyha empátiával fordulok saját magamhoz, akkor ugye kvázi feltételek nélkül szeretem magam. Például feltételek nélkül mondjuk akkor is szeretem magam, amikor elaludtam. Vagy akkor is szeretem magam, amikor nem tudom, éppen eltelt az egész délelőtt, és nem csináltam semmi értelmeset. Satöbbi, satöbbi. És hogy talán például ez egy ilyen, nem is tudom, gyakorlati, nem tudom. Én ezt így élem meg, és szerintem talán ez a fontos, hogy mindenki ugye, ahogyan az érzés az úgy is jelez, de hogy én ezt abszolút így élem meg, hogy akkor azt érzem, hogy oké, most tényleg feltételek nélkül odaadom magamnak ebben a pillanatban a szeretetet. De annyira szép teljes kört írtunk le egyébként szerintem most, mert ugye a belső világunkkal kezdtük, és hát az egész epizódon átívelt, de hogy gyakorlatilag most ugyanitt fejezzük be, hogy minden, ami kivetülésünk, ami bent, az kint. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre találni fognak választ a hallgatók, és nagyon tetszett az, amit mondtál, és talán ez lehet egy jó záró gondolat tőled, hogy hogy most ez ugye az információ szintjén van, és tök jó, hogy erről beszélgettünk, és hogy beszélgetünk róla, és annyira most jönnek az ünnepek, tök sok mozgolódás lesz, tudjátok, így egymással baráti találkozók, családi találkozók, és vegyünk ki például egy-egy, akár ebből az epizódból témákat, és kezdjünk el róla beszélgetni, és tegyük oda a vacsora asztalra, vagy az ebédhez, vagy amikor elmegyünk egy nagyot sétálni a kutyákkal, meg az unokatesókkal, és beszélgessünk róla, és kezdeményezünk, és legyünk nyitottak, akkor is, hogyha valaki, és ezt nem, ez tök fontos gondolat, akkor is, hogyha valaki egyébként mondjuk tök másképp gondolkozik erről, mint mi. Úgyhogy kezdjük el élni és megtestesíteni ezeket az információkat. Na, annyira köszönjük, hogy itt voltál velünk, hogy megosztottad azt, aki vagy, mert minden, amit mondtál, az, aki te vagy. Nagyon-nagyon köszönjük a gondolataidat, a szívedet, az energiádat, és reméljük, hogy nem reméljük, talán reméljük, hogy biztosan mondhatjuk, hogy lesz egy part 3.
És annyira lehetett érezni a szeretet energiát, hogy abból érkeztél. Úgyhogy köszönjük.
Én is nagyon köszönöm. Természetesen benne vagyok egy part 3-ba, ha megkeletkezik rá az igény.
Köszönjük szépen Noelnek a gondolatait, az energiáját, a lényét, a lelkének egy darabját, amit most ideadott nekünk, és köszönjük szépen nektek is, pillangók, hogy itt vagytok velünk, és itt voltatok velünk, és meghallgattátok ezt az epizódot. Reméljük, hogy egy igazi, ünnepi tartozik lehet most erre az időszakra, egy olyan egy óra, amit én azt gondolom, hogy többször érdemes lesz meghallgatni. És akár úgy is meghallgatni, hogy utána beszélgettek a vacsora asztalnál a családdal, vagy a barátokkal, ismerősökkel, és tudjátok, ez az a pillangó hatás, ami nekünk a víziónk, amiért csináljuk ezt az egészet, hogy valóban mi, akik ezzel foglalkozunk, el tudjunk kezdeni magokat elültetni emberekben. Először a mikro, majd a makro környezetünkben, és így szépen ez a bizonyos hatás, pillangó hatás, ez egyre nő, és nő, és nő, és erre biztatunk benneteket, hogy legyetek bátrak, kezdeményezzetek olyan beszélgetéseket, amiket lehet, hogy eddig még nem kezdeményeztetek. Akarjátok megtudni, hogy mások mit gondolnak bizonyos témákról, akár a nőiségről, a női testről, akár olyan dolgokról, amik eddig tabuk voltak. Úgyhogy egy nagyon gyönyörű ünnepekre felkészülő időszakot kívánunk mindenkinek. A következő hétfőn még érkezünk egy epizóddal, így az ünnepek előtt, és utána pedig egy kicsi szünet után majd januárban térünk vissza. De még a következő hétfőn találkozunk. Ne felejtsetek el feliratkozni, megtaláltok minket mindenféle podcastot hallgató felületen, és tudjátok, hogyha értékeltek, azért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és nekünk nagyon-nagyon sokat adtok vele, illetve bármilyen visszajelzésnek, gondolat megosztásnak, érzés megosztásnak nagyon-nagyon örülünk, akár Instagram DM-ben, akár e-mailben. Ha pedig szeretnétek velünk kapcsolódni, és a vezetésünkkel menni önmagatok megismerésének útján, önmagatok meggyógyítása útján, akkor várom mindenkit hatalmas szeretettel az Árt közösségünkben, a The Butterfly Effect Society-ben. A következő hétfőn találkozunk. See you soon!